Erre szoktam mondani, hogy az ilyen muzsika olyan szívtisztogató muzsika. Éppen jó előkészület a mai témánkhoz, ami a következőről szól. Az élet filozófia és az élet cél kialakítása életünkben. Hát mindjárt felteszek egy kérdést, nem feltétlenül, hogy hangosan válaszoljunk, csak hogy együtt gondolkozzunk róla. Életfilozófia és életcél, ez váltó fogalom, lényegében ugyanarról van szó, vagy két fogalom. Mindjárt lehet rajta egy kicsit gondolkodni. Tulajdonképpen mit is jelent az, hogy életfilozófia? Ugye a filozófia szó, arról ma már egy tudományágat értünk, de eredetileg ugye a filozófia az két görög szóból összetett szó, phileo görögül a szeretni, a sophia az pedig bölcsesség. Tehát a filozófia betű szerint lefordítva azt jelenti, hogy a bölcsesség szeretete. Tehát, hogyha életfilozófiáról beszélünk, az tulajdonképpen azt tartalmazza, hogy gondolkodva egy látást alakítunk ki az élet egészéről, és megnyugszunk valamilyen bölcsességben, ami az élet egészére vonatkozik, az életet érintő látásra. Az élet cél az viszont megint olyasmi, hogy az életünk tele van ilyen rövid távú kis célokkal, de hogy az egész életünknek látjuk valami átfogó célját. Na most, ha kicsit gondolkozunk, akkor rájövünk arra, hogy nem váltó fogalom ez, nem ugyanaz, igazából az élet filozófia az előfeltétele az élet célnak. Mert én már akkor tudok csak az egész életem számára egy célt látni, egy átfogó célt, hogyha előzőleg van egy jól végig gondolt, alaposan végig gondolt látásom az egész életről, ebben én egy olyan bölcsességet találok, amiben én megnyugszom, és akkor ezen a háttéren már tudok az egész életem számára egy életcélt meghatározni, kitűzni. Hát most mi természetesen bibliai előadáson vagyunk, és bibliai szempontból, a biblia nézőpontjából szeretnénk erről gondolkodni, és egy előadás sorozat végén is vagyunk. És nem tudom, valaki megfigyelte ennek a felépítését, hogy ilyen létkérdésekről beszéltünk, és én úgy gondolom, hogy az előző három előadás az pont azokról a létkérdésekről szólt, amelyek nélkül életfilozófiát kialakítani nem lehet. Melyek voltak ezek a témák? Tekintsünk csak vissza. Öntörvényű természet, vagy teremtő és fenntartó Isten. Megnyomtam a vagy szót, mert szerintem a kettő között választani kell, ez alternatíva. Öntörvényű természet, ez van, ezen kívül nincs más, vagy pedig személyes, teremtő, fenntartó, végére mehetetlenül bölcs és erkölcsi lény Isten. Ebben a kérdésben dűlőre kell az embernek jutni ahhoz, hogy egy értelmes életfilozófiát ki tudjon alakítani. A második kérdés az úgy hangzott, hogy léteznek-e örök érvényű természeti és erkölcsi törvények, vagyis az embernek végig kell gondolni, hogy ugye mi az, hogy erkölcsi törvény, amivel a saját gondolkodásomat, a saját érzelemvilágomat szabályozhatom, amivel más emberekhez való viszonyomat szabályozhatom, és az a kérdés, hogy léteznek-e olyan biztos törvények az erkölcs területén is, mint a természeti törvények, amelyek időtállóak, nem változnak korokkal és emberekkel, ami abszolút jó, ami biztosan jó. Hát ez is olyan, hogy az életfilozófiát nem lehet kialakítani annélkül, hogy ezt én végig ne gondolnám, hogy léteznek-e ilyen törvények. Biztos azt is érezzük, hogy összefügg az előző témával. Mert ha létezik egyetlen teremtő és fenntartó Isten, aki minden természeti törvényt alkotott, tehát a természet nem öntörvényű, hanem Isten alkotta a törvényeit, és ő alkotott értelmes teremtményeket, akkor biztosan léteznek ilyen erkölcsi törvények is, hogy így mondjam, a rendeltetésszerű, a megfelelő működést biztosító törvényeket is biztosan kialakította. És akkor volt egy harmadik kérdésünk, ez pedig úgy hangzott, hogy létezik-e olyan nézőpont, ahonnét a történelem titka felfedhető. Vagyis, hogy ez az egész történelem véletlenszerű, ötletszerű, szeszélyesen alakuló eseményeknek a halmaza, vagy ebben a történelemben lehet egy olyan szálat találni, ami honnét hova, és ami ad valami reménységet. És tulajdonképpen, ha ezt a hármat végig gondoltuk, akkor tudunk egy életfilozófiát kialakítani. És akkor jön el a kérdés, hogy mi lehet az ember élet célja. Akkor az egész életem számára mit tűzhetek ki célul? Na most valójában gondoljunk arra, hogy egy kisgyerek elindul az életbe, tulajdonképpen a szülőknek nagyon felkészültnek kéne lenni, saját életfilozófiájuk kellene, hogy legyen, hogy a gyermekeiknek segíteni tudjanak az életfilozófia kialakításában. Hogy ne ösztönösen és ne vaktába kezdjenek élni ezen a világon. De nagyon kevés szülő felkészült erre. A legtöbb ember egyszerűen csak ösztönösen él és sodródik. Nincsen se életfilozófiája, se átfogó életcélja. Ugye ez a mi korunkban jellemzőbb, mint valaha. Sokszor kérdezik, hogy miért a népbetegség a depresszió. Sok mindent mondhatunk a stresszes külső környezet, de én azt hiszem az egyik legfőbb ok, hogy valahogy, ugye mi születtünk egy olyan aggyal, egy olyan szívbe írt törvénnyel, hogy az embernek belső igénye, hogy akkor érzi magát biztonságban és jól a bőrében, ha van életfilozófia és életcélja. De tulajdonképpen ennélkül élni, ez önmagában lelki betegségeknek a forrása. És ez a mi korunkra oly mértékben hatalmasodott el, nem csodálkozhatunk, hogy ez népbetegségé vált. Én nagyon szívesen emlékszem vissza egy házaspárra, akik nemrégen házasodtak össze, hát ez sok évvel ezelőtt volt, és még nem született meg az első gyermekük, és jöttek beszélgetni, és azt mondták, hogy hát tulajdonképpen mi azt gondoltuk végig, hogy mire nekünk gyerekünk születik, nekünk kell az életről valamit tudni, nekünk végére kell járni bizonyos kérdéseknek, mert ez egy felelősség, megszületik a gyerekünk, és nekünk kell, hogy az Isten kérdésről, meg alapvető kérdésekről legyen valami saját magunknak olyan meggyőződésünk, amit át tudunk adni. Mert hát azt a szegény kis védtelen egy gyereket úgy fogjuk az élet dzsungelébe engedni, hogy mi ilyen téren semmit sem tudunk neki adni. Ugye ez egy nagyon példamutató, felelős gondolkozásmód volt. És hogy hova vezet a sodródás, erre nagyon jó példa Prédikátor könyve. Nem tudom, ki mennyire szereti ezt a bibliai könyvet. Ugye ehhez nagyon tudnunk kell a hátteret, hogy értsük ezt a könyvet, és jól értsük. Ugye Bölcs Salamon a legpozitívabb körülmények között indult a könyv írója. Neki aztán tényleg egy igazi lelki testamentumot adott át az apja, Dávid király. Szóval ő kapott nagyon áttélt, megértett, meggyőző életfilozófiát, mégis elhitetlenedett, elkanyarodott Istentől, és akkor miféle, mondhatnánk mai nyelven, depressziós, gyötrődő, kilástástalan gondolatörvényekbe került. Ugye erről ad vallomást Prédikátor könyve. Hadd olvassak csak egy kis részletet. Így olvasom Prédikátor könyvében a második fejezetben, a negyedik versben. Meddig jutott? Elvégeztem az én szívemben, hogy borítalra adom magam. Aztán pedig szívem a bölcsességet követte, szóval volt fogalma a bölcsességről, és előveszem ezt a bolondságot, míg nem meglátom, hogy az emberek fiainak mi volna jó, mit cselekedjenek az ég alatt életük napjainak száma szerint. Tehát feladta azt, hogy ő Istentől vegye az életfilozófiát, és az a tapasztalatból megismerem, végigjárok mindent. Hát ha valaki megtehette, hogy mindent kipróbál, ő megtehette. Azt is mondja a második fejezet 11. versében, valamit kívánnak az én szemeim, nem fogtam meg azoktól. Neki lehetősége volt rá, hogy amit az emberek gyönyörűségnek, szépségnek, örömnek gondolnak, vélnek, azt ő semmitől se fogta meg a szívét, és mindent kipróbált közvetlen tapasztalatból. És hova jutott? Ugyanis szeretném olvasni, a Prédikátor könyvében, a második fejezetben, így olvasom a 12. versben, és tekintettem minden dolgaimra, amelyet cselekedtek vala az én kezeim, és az én munkáimra, amit fáradtsággal végeztem, és ímé az mind hiába valóság, és a léleknek gyötrelme, és nincsen annak semmi haszna a nap alatt. Elég borzasztó, mikor az ember ide jut, ugye? Hogy ez az egész hiába valóság, a léleknek gyötrelme, és semmi haszna nincs a nap alatt. Aztán szeretném még olvasni ugyan ebben a fejezetben a 23. és a 24. verset. Mert micsoda marad meg az embernek minden ő munkájából, és elméjének nyughatatlan fáradozásából, amellyel ő munkálkodott a nap alatt. holott minden napja bánat, és búsulás az ő foglalatossága, még éjjel sem nyugodott az ő elméje. Ez is hiába valóság. De tehát ez egy hihetetlenül keserű valami, ahova ő eljutott, ahol úgy próbált mindent kipróbálni, és megtalálni valamilyen életcélt. Tehát azt kell mondanunk, hogy nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy milyen életfilozófiára építjük az életcélunkat, és ezt az életfilozófiát honnét vesszük, és ez az életfilozófia mennyire megbízható. Ugye az emberek többségének nincs is semmilyen életfilozófiája, semmilyen átfogó szemlélete, meggyőződése az élet egészéről. Rákérdeznénk emberekről, hogy mi az élet célja, azért az sok ember rávágná egy pillanat alatt, hogy boldogság. Hogy azért az a célom, hogy boldog legyek. És ne is kárhoztassuk ezt a célt a világért sem. A kereszténység a legkevésbé sem kárhoztatja. Mert valaki átlapozza a Bibliát, annyi boldog mondás van a Bibliában, hogy a maga Jézus is a hegyi beszédet boldog mondásokkal kezdte, hogy kik a boldogok. A boldogság egyáltalán nem negatív dolog. Sőt, mondhatnánk, hogy az életnek értéke csak boldogságban van. Érezzük, hogy a boldogság az nem azonos egy ilyen pillanatnyi futó, euforikus örömmel. A boldogság az egy állapot. Ugye a fogalom ezt jelenti, ebben benne van a megelégedettség, amiben benne van a jövőnek a reménysége, amiben benne van a békesség. Ez egy nagyon pozitív dolog a boldogság, ha a fogalomat tényleg tisztán vesszük, az igazi értelme szerint vesszük. Ugye Jézus egyszer így fogalmazott, hogy ő azért jött, hogy akik őt követik, életük legyen és bővölködjenek. Ugye, hogy boldogok legyenek, valóban és igazán boldogok legyenek. Sokszor eszembe jut egy ilyen összehasonlítás a buddhizmussal. Félre ne értés ne essék, egyáltalán nem akarom lebecsülni a buddhizmust. A buddhizmusban vannak nagyon mély gondolatok. Eleve az, hogy látja az élet tragikumát, ugye? Azt szokták mondani, hogy ahogy a tengernek csak só íze van, a buddhizmusnak is csak egyetlen dolog körül forog a gondolata, hogy a szenvedéstől való szabadulás. És ez azt kell mondanunk, hogy nem egy felszínes szemlélet, ugye? Itt látja az életnek a tragikumát is, hogy hogyan lehetne a szenvedéstől szabadulni. De azért, ha összehasonlítjuk a kereszténység nagy kinyilatkoztatásával, eredeti kinyilatkoztatásával, a Bibliával, a Biblia nem negatívumot fogalmaz, hogy szenvedéstől való szabadulás a cél, hanem boldogság a cél. Egy életigenlő, pozitív célt ad az ember elé. Miközben készültem erre az alkalomra, az is eszembe jutott, hogy de jó lenne írni egy könyvet ilyen címen, hogy a Biblia boldog mondásai. Annyi van a Bibliában, és ezeket mind egy kicsit, tényleg, mint egy, most egy olyan boldogságreceptes könyv. Hogy a Biblia hogy részletezi, hogy mi az, ami valóban boldogsághoz vezet. Tehát azt kell mondanunk, hogy ha emberek ezt vallják, hogy célom a boldogság, ez nagyon jó, ez nagyon helyén való. Csak ha nincs mögötte életfilozófia, és nem tudjuk azt, hogy milyen út vezet a boldogsághoz, akkor ezt a célt biztos elveszíti az ember. Hiába tűzi ki célul maga elé. Ugye Jézus olyan szemléletesen beszélt arról, hogy az embereknek milyen sekélyes, milyen nyomorúságos elképzeléseik vannak a boldogsághoz vezető útról. Például egyszer elmondta a gazdag embernek a példázatát úgy, hogy azt mondja, hogy így morfondíroz magában a gazdag ember, azt mondja, hogy hát lerontom az én csűreimet, nagyobbakat építek. Aztán azt mondom, hogy én lelkem, sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve. Most egyél így áll, gyönyörködjél. Nem szó szerint így, de, és nem mindenki ugye nagy vagyonokkal csinálja ezt, de a legtöbb ember az, hogy még ezt meg ezt elére, most még egy darabig küzdök, és még beleadom minden erőmet, és akkor jön egy olyan időszak, amikor most én lelkem, minden meg van oldva, most egyél így áll, gyönyörködjél, és így gondoljuk a boldogságot, hogy érdemes azért sok mindent vállalni, és aztán egyszer csak jön ez a békesziget, és akkor csak a gyönyörködés. És Jézus ugye a példázatot így folytatta, nagyon nyersen mondta tovább, azt mondja, te bolond. Az éjjel elkérik a lelkedet, és amit készítettél, kijei lesznek. Ez teljesen hibás elképzelés arról, hogy mi vezet a boldogsághoz. És ha ezeket így végig gondoltuk, akkor tegyük fel most azt a kérdést, hogy Hát akkor a Biblia milyen életcélt tűz elénk? Ugye most az életfilozófiát nem fejtem ki, mert az előző előadások erről szóltak, amiből összeáll az embernek az életfilozófiája, de most ennek az előző előadások hátterén, illetve a Bibliából tanult életfilozófia hátterén mi lehet az ember életcélja? Én három dolgot fogok említeni, de rögtön mondom, hogy a három dolog egymásból folyik. Ez a három dolog tulajdonképpen teljesen egy vonalban van egymással, de az alap, a legelső az, hogy igaz emberré válni. Ha valaki a Biblia életfilozófiáját magáévá teszi, akkor a legfőbb életcélja, hogy én igaz emberré váljak. Ezt a fogalmat is érdemes egy kicsit ízlelgetni, hogy igaz ember. Olyan szép, nem? De megkérdezem, szerepel ez úgy a mai ember fogalomtárában? Vagy sok embert találnánk, akinek ez az életcélja, hogy én igaz emberré váljak. Ugye egyszer Jézus azt mondta valakiről, hogy ez egy igaz ember, akiben nincs hamisság. Óriási bizonyítvány. Hogy igaz emberré válni. És miért? Miért ez az elsődleges? Miért ez a legfontosabb életcél? Ugye megint csak a buddhizmussal való összehasonlítás kívánkozik, mert a Biblia nem azt mondja egyszerűen, hogy a szenvedéstől való szabadulás az élet cél, hanem az igaz emberré válás, mert a szenvedés okát meg kell keresni, és a szenvedés okát néven kell nevezni, és attól szabadulást kell keresni. És lehet, hogy szenvedés árán szabadul meg az ember a szenvedéstől, és lehet, hogy a szenvedés nem is olyan negatív adott esetben. És tulajdonképpen itt nem arról van szó, amit például ugye a buddhizmus mond, hogy hát az útja a szenvedéstől való szabadulásnak, tulajdonképpen az ember ne függjön vágyaktól. Ugye a nirvána az betű szerint azt jelenti, hogy kialvás. Szóval több utat kínál erre, ugye, de valamilyen úton, elsősorban belső megvilágosodás útján az ember eljut odáig, hogy nem függ a vágyaktól, és próbálja így a szenvedéstől mentessé tenni a lelkét. A Biblia meg azt mondja, lehetnek neked vágyaid, nem az a baj. Legyenek vágyaid, legyenek erős érzelmeid, ez egy se rossz, csak az iránya legyen jó. Az igaz emberré válás felé kell haladni. És ha most Jézus boldog mondásaira tekintünk, akkor ezek hihetetlenül tanulságosak. Az életben akárhányszor gondolja végig az ember, akárhány könyvet olvas róla, akárhány előadást hall róla, még mindig rengeteg gondolkodni való van róla. De Jézus azzal kezdte, hogy az igaz emberré váláshoz az első lépcsőfok az, hogy boldogok a lelki szegények. Boldogok, akik felismerik, hogy őnekik hiányosságaik, lelki szegénységük van, ezzel szembesülnek, és ezt mélyen elismerik, és felébred bennük egy hiányérzet. Azt mondja, itt kezdődik, hogy az ember elindul az igazáválásnak az útján. És aztán a boldog mondásokból csak néhányat emelek ki, mikor Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Ez egy gyönyörűséges mondás, mert az éhezés meg a szomjúhozás az egy nagyon erős érzés. Ugye milyen tudjuk, követelő érzés. Ha te éhes vagy, szomjas vagy, akkor ez egy sürgető, követelő érzés az emberben. És itt nem szabad félreérteni, nem az elméleti igazság ismeretéről van szó, dikaios szűné van a görög szövegben. A dikaios, az az igaz, a dikaios szűné, hogy egy igaz ember az dikaios, és a dikaios szűné az valakinek az igaz volta, az életének a gyakorlati igazsága. Leghelyesebb így lenne fordítani Jézusnak a mondását, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet, vagy az igaz jellemet. Akik annyira látják a hiányosságukat, hogy nekik ezt egy szinte fizikai éhséghez, szomjúsághoz hasonló, felhajtó erő kezd bennük dolgozni, hogy ők igaz emberré akarnak válni, és igaz jellemet szeretnének szerezni. És az is jellemző, ahogy Jézus folytatja, mert ők megelégítetnek. Benne van ebbe közvetlenül az, hogy az ember önerejéből nem tud igaz emberré válni. Az embernek oda kell éhezni, szomjúhozza, és megelégítetnek. Vagyis akkor az Isten, mint egy ajándékul adja, betölti ezt a hiányérzetet. Ha az ember már nyitott, ha készséges, ha igényli, akkor az Isten ezt a vágyat kielégítetlenül nem hagyja. És a Szent Lélek és az mindenféle isteni eszköz bevetésével az embert egy új teremtésé teszi, hogy igaz emberré váljon. És utána a következő boldog mondás már azt mondja, hogy boldogok az irgalmasok. Ez is egy szép magyar szó, olyan szép magyar szavaink vannak, ugye az ember szinte ízlelgeti, mi az, hogy irgalmas. Ez tulajdonképpen azt jelenti egy ember, aki szeretetet gyakorol, de oly módon, ez tulajdonképpen rokon fogalma az isteni agapénak, ugye, ami nem függ a másik magatartásától, ha jog szerint nem járna is, hogyha nem szolgálna is rá, még ha ellenség lenne, és az irgalom azt jelenti, hogy a szeretetet én feltétlenül gyakorlom iránta. Tehát így elégítetnek meg azok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet, hogy eljutnak az irgalmasság lelki magatartásáig, és igaz emberré válnak, mert ez az életük törvénye, az mindegy, hogy a másik velem hogyan viselkedik, ha éppen ellenségem is, én akkor is irgalmasságot gyakorlom. Nekem ez az életformám, nekem ez az életbeállítottságom. És ne csodálkozunk, hogy már a következő boldog mondás azt mondja, boldogok, akinek szívük tiszta. Akit már az irgalmasság tölt be, annak már a szíve tiszta. És akkor tulajdonképpen már látjuk is, hogy mi a szenvedés oka. A szenvedés oka az én középpontuság, ugye? És egy, nem azt mondja, hogy ne legyenek érzelmeink, ne legyenek vágyaink, dehogy nem. Csak ezek ebbe az irányba menjenek, hogy igaz emberré válni, és szabadulni az egoizmustól, az én középpontuságtól. Ezt jelenti az, hogy az élet elsődleges és fő célja igaz emberré válni. És szeretném itt hozzátenni, hogy az emberi személyiség határtalan fejlődésre képes. Ez sok ember nem hiszi el. Hányszor találkozunk ilyen mondással, hogy hát én már ilyen vagyok, engem így kell elfogadni. Én nem tudok mást adni. Nem adhatok mást, mi lényegem. Szokták emberek is visszhangozni, ugye, a Madács művéből a mondatot. Hát én nekem ez a lényegem. Hát ez tragédia. Ransburg Ernőnek egy nagyon jó nyilatkozatát olvastam, ahol nagyon határozottan kimondja, hogy a pszichológusként, pedagógusként, ő is megfogalmazza a Biblia nélkül is, hogy az emberi személyiség akárhány esztendős még mindig változásra és fejlődésre képes. És itt nem számít az életkor. Nagyon szeretek a Bibliába egy igét, amikor azt mondja a korintusiakhoz írt levélben, hogy ha a külső emberünk megromol is, a belső mindazonáltal napról napra épül. Hát ugye nem jó az öregséggel szembenézni, meg ilyen dolgokkal, de azt mondja, még akkor is fejlődhet a személyiség, ha a külső ember megromol. Még az igaz emberi válás útján még mindig haladhat előre, és mindig fejlődhet. Csak az a bajunk, hogy mi nagyon könnyen bel megmerevedünk. Jézus beszélt a res szívűségről. Az ember res szívű változni. És kényelmesebb, nem küzd magával, megáll a létre egy fokán, és megelégszik magával, és kész. Az is nagyon tetszik nekem, hogy Dávid a 71. Zsoltárban hogyan könyörög Istennek, hogy vénségemig, megőszülésőmig se hagyj el engem. Mintha azt mondaná, nehogy az időskorba bemerevedjek, nehogy megálljon a lelki növekedésem, nehogy eltorzuljak, mert az Istennél ez mindenképpen lehetséges. Én találkoztam olyan tiszta tekintetű idős emberekkel, akik még időskorban is csak szépült, változott, még adott le rossz tulajdonságukat, és vett fel szebbeket és újabbakat. Ez az a perspektíva, amit a Biblia elénk áll. Még ha külső emberünk megromol is, a belső napról napra épül, halad az igaz emberré válás élet célja felé. Ha ebben hiszünk, ha mi ezt akarjuk, akkor ez így is lesz. És ez egy hihetetlenül csodálatos, elénk állított életcél. Nem biztos, hogy egy embernek az a fénykora, amikor fiatal. Az a fénykora, amikor a jellem fejlődésében eléri a legmagasabb cél. Az a fénykora, akkor a legszebb, akkor a legtökéletesebb az az ember. Sokszor hallja is az ember idősebb emberek, hogy csak a mostani eszemben, meg a fiatal erőm, ez lenne egy jó kombináció, mert úgy érzem, hogy a személyiségemben sokkal többet fejlődtem is. Ha visszagondolok egykori önmagamra, akkor azért örülök, hogy sok mindent a hátam mögött hagytam, és már azok nincsenek, és most már másképpen gondolkozom. De hát persze azért, hogy ezt megértettük az előzőből, hogy az igaz ember bibliai eszménye az több, mint egyfajta életbölcsesség, vagy hogy az egész durva hibák lecsiszolódnak az emberről. És már lépjünk is tovább, hogy ha az ember eljut odáig, hogy az igaz emberré válás, mint legfőbb életcél ezzel azonosítja magát, akkor ebből már természetesen következik az, hogy az élet célja lesz a más emberekért való szolgálat. Ugyanis mert rájön arra, hogy az igazság az, hogy én nekem mindentől függetlenül a magam részéről, amit szeretném, hogy az emberek velem tegyenek, nekem tenni kell a többiekkel. Nekem nem kell várni senkire, nem kell függővé tenni senkitől, amit szeretném, hogy velem tegyenek, tegyem a többiekkel. És itt szeretném nagyon megmutatni, hogy az igaz ember az hogy van ezzel a másokért való szolgálattal. Sok ember van, aki azért szeret jót cselekedni. De körülbelül olyan módon, hogy van az én életem, meg vannak az én hosszabb, rövid távú céljaim, és ami időm, erőm, anyagi javam marad, ahol én szeretek jót cselekedni. De aki magáévá teszi az önzetlenség és a szolgálat életelvét, az nem így gondolkozik. Annak nem így van, hogy a maradék időm, a maradék erőm, a maradék anyagi javaim, hanem az minden percben készséges a meglátott szükségleteket teljesíteni, és a körülötte lévő emberek szolgálatára élni. És ez neki olyan természetes, mint a lélegzetvétel. Ugye gondoljunk arra, hogy mikor Jézus elmondta a juhok és a kecskék példázatát, akkor ugye arról beszélt, hogy majd azokat állítja jobb keze felé, akik úgy, hogy észre se vették, egyel a legkisebbek iránt is mindig gyakorolták a szolgálat és a szeretet alapelvét. Egyel a legkisebbek iránt, és ez nekik egészen természetes volt. Egy nagyon szép hasonlatot olvastam Ellen White egyik könyvében, azt írja, hogy akik egyel a legkisebbek iránt, és a szürke hétköznapokban, ahol nem látja senki, amiből nem lesz semmiféle reklám, csak nekik ez olyan természetes, ott is gyakorolják a szeretet és a szolgálat elvét, azt mondja, ezt csak azok tudják megtenni, akikben az isteni szeretet úgy folyik, mint a fában a nedv, vagy a testben a vér. Nekem nagyon tetszik ez a hasonlat, nem? Ez, az igaz ember az olyan, hogy benne az isteni szeretet úgy folyik, mint a fában a nedv, vagy a testben a vér. Ez neki életeleme. Jézus egy igen radikális igét is elmondott, amit tulajdonképpen az ember nem tud úgy magáévá tenni, na majd én ilyen leszek, ez csak adathat. De ez az ige így hangzik, aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, aki pedig elveszti én életem is az evangéliumért, az megtalálja azt. Mit is mondott ezzel Jézus? Hogy az igaz embernél ez a dolog olyan szintig megy el, hogy egyszerűen neki nem is téma, hogy most az én életemre vigyázgassak, meg az én életemet építgessem. Látszólag elveszti a maga életét. De Jézus rögtön mondja ezt a különleges paradoxot, ő fogja megtalálni. Az élet igazi boldogságát, az élet igazi tartalmát, az egyénisége igazi kiteljesedését. És ehhez ki a minta? Maga az Isten. Hiszen Jézus földi életében azt mondta, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom, kiért, önmagáért, dehogy, a teremtményeiért. És azt mondta tanítványainak, hát én nem olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. Jól mondjátok, hogy Mester és Uram, mert az vagyok. De hogy vagyok én Úr és Mesterek? Úgyhogy én mindegyikőtöknek a szolgája vagyok. És gyönyörű a Bibliában az a minősítés is, amit Isten angyalairól olvasunk. A zsidókhoz írt levélben röviden csak ennyit mond róluk, szolgáló lelkek. Hát ez a Bibliában a legmagasabb minősítés, ha egy ember szolgáló lélek, akiben úgy folyik az isteni szeretet, mint a fában a nedv, mint a testben a vér, gyakorlatilag elveszíti önmagát, ez nem forog maga körül a gondolata, és minden jó cselekedetre készséges és alkalmas másokért minden pillanatban. Ez az igaz embernek az eszménye a Bibliában. És akkor ebből megint csak nagyon természetesen következik a harmadik életcél. Ez már folyik ebből. Ez pedig az, hogy végül elérje a haláltól való szabadulást, és eljusson az újjáteremtett földre, az Isten országába. Amiről azt mondja a Biblia, hogy új ég és új föld, ahol igazság lakozik. Mert mondjuk ki, hogy a halál mindent értelmetlenné tesz. Mindent értelmetlenné tesz. Hiába próbálja az ember bármilyen praktikákkal, mitoszokkal, emberi elképzelésekkel megszépíteni a halált. A halál egy borzalmas dolog. És a legszebb kijelentés Jézusról talán, vagy az ő egyik legszebb bemutatkozása, amikor Jelenések könyve első fejezetének a 18. versében azt mondja, hogy nálam vannak a sírnak és a halálnak kulcsai. Én sohasem tudom eléggé csodálni ezt az ígét. És összehasonlításul talán itt is mondtam már, hogy sok vallás alapító volt, meg nagy világ megváltó eszmékkel jöttek emberek, de ilyet nem mert, nem tudott mondani senki. Nálam vannak a sírnak és a halálnak kulcsai. És érdekes a hasonlat, ennek van egy kulcsa. Ugye? És mi a kulcs? A Biblia szerint a halál az okozat, van egy oka. És a kulcs annak a kezében van, aki az októl meg tud szabadítani. Ezt is így mondja a Biblia, hogy a halálnak a fullánkja, a bűn. Ez az ok. És Krisztus azért mondja, hogy nálam vannak a sírnak és a halálnak kulcsai, mert ő igaz emberré tud tenni. Mert ő meg tud szabadítani a halál okától, a bűntől. Ahogy a Biblia, hogy egy ember által jött be a világra, a bűn és a bűn által a halál. És a halál minden ember elhadott. És aki meg tud szabadítani a gondolkodásmódunkban, az érzelemvilágban, az egész személyiségünkben gyökerező egoizmustól, én középpontuságtól, ami a bűnnek a lényege, annak a kezében van a kulcs a haláltól való szabadításhoz. Ő elmondhatja, hogy nálam vannak a sírnak és a halálnak kulcsai. És ez valami csodálatos dolog, mikor az ember számára a halál elveszíti mindenféle félelmét, mindenféle végérvényes, tragikus voltát. Mert az ember tudja, hogy ha Isten megszabadíthatja őt a halálokától, igaz emberré tudja őt tenni, nem úgy, hogy hibátlan, hanem úgy, hogy a gondolkodásmódjában, érzelmeiben, egész lényében ő tényleg azonosul az Isten szeretett törvényével, és elhatárolódik az egoizmustól, az önzéstől, akkor neki megnyílik az örök élet kapuja. Egy olyan újjáteremtett földön, ami tényleg kívánatos, ami olyan embereknek a közössége, akiknek az elméjükbe és a szívükbe van írva mind az Isten törvénye, és ahol közvetlen közösség van a szeretet Istenével, közvetlen közösség az angyalokkal, mint szolgáló lelkekkel, amit röviden így mond Péter apostol, hogy ott igazság lakozik. Nagyon meg kell győződni erről, hogy ez valóság, és nem álom. Egyszer hallottam egy ilyen, nem véletlenül állok én hadilában sokszor a versekkel, én fiatal koromban hallottam sok olyan verset, ami hosszú-hosszú elbeszélő költemény, és még tartalmilag is komoly kifogás érheti. Egyik például ugye arról szólt, hogy hát egy ilyen valaki így leírja szépen az örök élet, az új föld, és hát valaki azt mondja neki, hogy ez az egész csak mese, csak álom. És akkor hát az illető, aki ezt elmondja, így válaszol, nem baj, boldogok azok, akik szépet és dicsőt álmodnak. Hát ez agyon csapja az egész verset, igaz? Mert akkor az derül ki, hogy lehet, hogy nincs is örök élet, lehet, hogy nincs is újjáteremtett föld, de hát legalább az ember ilyen szépet és dicsőt álmodjon. Na hát azt kell mondanom, hogy erről nagyon meg kell győződni, hogy ez nem mese, ez álom, ez egy eljövendő bizonyos valóság, és hogy az embernek egyenesen honvágya legyen ebbe a világba, és legyen egy elveszíthetetlen életcélja. És azt hiszem, elég világosan látjuk, hogy ez a három dolog mennyire egyvesbe jön, igaz emberré válni, a szolgálat élethelvét magunkévá tenni, és hogy eljussak az Isten országába, az újjáteremtett földre. És most végül szeretném lezárásképpen két bibliai igével összefoglalni, amit elmondtunk, de újra hangsúlyozom, hogy ilyen életcélt az ember csak akkor tud maga elé tűzni, hogyha az élet filozófiája az rendben van, ha az mögötte van, és az stabil, és az biztos, és arról meg van győződve, hogy az valóság. A két bibliai ige, amit olvasnék, az egyik a Prédikátor könyve vége, sokan azt hiszem a jelenlévő közül fejből is tudják, ugye, hogy Böl Salamon miután végig vergődött mindent, végül utára hova jutott. Ugye nevezetesek a Prédikátor könyve utolsó gondolatai, A 12. fejezetben, ugye a 14-től 16. vers így hangzik, mindezekből, fiam, intessél meg, a sok könyv írásának nincs vége, és a sok tanulás fáradtságára van a testnek. Ez persze azért mondja, hogy akár mennyit tanulsz, akár mennyit fáradsz, jobb eredményre nem juthatsz, mint amit most mondok. És ezt mondja. A dolognak summája mindezeket hallván ez. Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga, mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. De azt mondja, az Istent féljed. Sokaknak nem világos ez az Isten félelem fogalma. Nem akarom itt most hosszasan magyarázni ezt, de az biztos, hogy nem azt jelenti, hogy félni az Istentől. A Bibliában ez egy negatív dolog, amely a bűneset után jelent meg először. Az ember félni kezdett Istentől. Hanem itt arról van szó, hogy az ember félelemmel, vegyes csodálattal és mély tisztelettel tekint fel Istenre. Úgy is mondhatnám, hogy a tanuló pozíciójából néz fel Istenre. Mert meggyőződött róla, hogy ő mindeneknek a teremtője, fenntartója, végére mehetetlenül bölcs, erkölcsileg tökéletes lény. És az ember kész ezelőtt meghajolni, és azt mondani, ha én ő rá tekintek, én tőle tanulok. És nem csak elméletileg tanulok, hanem az ő mintáját látva szinte magába szívja az ember az életet. Tehát mindennek a summája az, hogy Istent féljed, hogy tekints rá, hogy tanulj tőle. Hogy szemlélés által szívd magadba mindazt, ami az ő lényében megtestesül. És utána így most az ő parancsolatait megtartsad. Ha az ember az Istent féli, akkor Isten szavát parancsnak tekinti. Azt mondja, úgyse tudok jobbat kitalálni, úgyse tudok tökéletesebbet kitalálni. Ha magamnak jót akarok, ez a boldogság törvénye, ez az élet törvénye. Ez olyan szilárd, mint a természeti törvények. Az Isten beszéde akármit mond nekem, parancs. Én azt parancsolatnak veszem. És utána így folytatja, mert ez az embernek fő dolga, ez legyen az ember elsődleges életcélja, mert ez vezet az igaz élethez, ez vezet a szolgáló élethez, ez vezet az örök élethez, az újjáteremtett földön és a haláltól való szabaduláshoz. És azt mondja, mert Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. És én mindig csodálkozom, mikor emberek az utolsó ítéletre egy ilyen belső borzongással felelnek belül, és azt mondják, az utolsó ítélet, ez egy borzasztó büntető ítélet. Hát figyeljük meg csak a Biblia, mitről beszél. Az utolsó ítélet egy monumentális igazságtétel és helyretétel. És ott nem egyszerűen büntetésekről van szó, mert azt mondja, akár jó, akár gonosz legyen az. Isten a jót is előhozza, ha jót is értékeli. Ott minden a maga helyére kerül. Ez egy felszabadító és boldogító dolog, hogy az élet nem súlytalan. Mindennek súlya van, és hogy az Istennél lesz egy végső, pontos, erkölcsileg tökéletes kiértékelés és helyretétel. És az ember azzal a felelősséggel él, hogy én tudom, hogy ebben az ítéletben én megméretek. És ebben az ítéletben én győztes akarok lenni. Ebben az ítéletben én felmentő ítéletet szeretnék kapni az Istentől. Ebben az ítéletben én az örök élet, a jogát szeretném megkapni az Istentől. Tehát ez az egyik ige volt, amit olvastam, és még egyet olvasok, egy pedig Pál apostol fogalmazza meg tömören a maga élet célját, ezúttal visszatekintve, ugyanis a Timóteushoz írt második levél 4. fejezetében azt olvassuk, hogy a mártír halál árnyékában, ugye visszatekintve az életére vall arról, hogy ő mit tartott a legfontosabbnak az életében, mit tartott szem előtt, mi volt az ő döntő célja. És annyira bátorító az, hogy úgy szól ezekről, hogy semmit okom nincs megbánni. Nem csalódtam ezekben a célokban. Nincsen félelmem a mártírhalál árnyékában, semmi. Ellenkezőleg reménységem és üdvbizonyosságom. Tehát nagyon jónak tartom most is azt az utat, amit jártam. Azt az életfilozófiát és azt az életcélt, amit követtem is. És ezért van nekem békességem és félelem nélküliségem még egy erőszakos halálnak az árnyékában is. És ezt írja
A Timóteushoz írt második levél, negyedik fejezetéből olvasom a hetedik verstől. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nékem az Úr, ama napon az igaz bíró. Nem csak nekem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Megkérdezem, diadalmas vallomás ez? Süt belőle, nem? Itt semmi félelem, meg lehangoltság, meg kétségbeesés. És melyek voltak a döntő irányok Pál apostol életében? A nemes harcot megharcolta. Mire vonatkozik? Az énemmel, a természetemmel való harcot, nem egyedül, hanem az Isten segítségével, az én középpontusággal, az önzéssel való leszámolás, nemes harcát, hogy a természetem ellenében az igaz emberré válás útján előre haladjak. Én ebben szívvel, lélekkel küzdöttem, és nem úgy hiszem, hogy úgy akarok Isten előtt megállni, ahogy a Filippi levélben mondja, hogy mint akinek saját igazságom van. Mert nem mondom, hogy elértem, hogy tökéletes volnék, mondja, és amit elérhettem, ami igazán jó volt, azt Isten által érhettem el, azért az érdem nem az enyém, de akarok Isten előtt úgy megállni, mint akinek van igazságom, tőle való igazságom a hit alapján, és ezért hiszem, hogy Isten úgy fog minősíteni engem, hogy a nemes harcot megharcoltam, és elfogad engem. Olyan szomorú voltam, egyszer egy temetésen vettem részt, és hát ott a prédikátor lelkesen magyarázta a temető pap, hogy hát XY pontosan az én rokonom volt, jól ismertem is az illetőt, és mondja, hogy hát ő megharcolta a nemes harcot, mert hogy gondoskodott a családjáért, hogy küzdött a családja a jólétért. Hát ugye nem ez a nemes harc, gondolom ez. Csak úgy elszomorodtam, hogy úgy a félrevezetéshez azoknak, akik hallgatják, mert a Biblia nemes harcon nem a létért való harcot érti meg valaki, biztosítja a családja önfenntartását, nem ez. A nemes harc az, hogy igaz emberré váljak a saját önzésemmel, a saját természetemmel szemben. És azt mondja, a futásomat elvégeztem. Mit értett az apostol futáson? Ezt elárulja nekünk egyik vallomása az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. fejezetének 24. versében, mikor az apostol azt mondja, semmivel sem gondolok, az én életem sem drága nékem. Csak hogy az én futásomat elvégezhessem örömmel, folytatja a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézus Krisztustól, hogy hirdessem az Isten kegyelmének evangéliumát. Nem mindenkinek ez a futása, ez a szolgálata, hogy egész életében az Isten igéje hirdetője legyen, de minden ember számára Isten előre elkészített jó cselekedeteket, hogy azokba járjunk. Ezt az efézusi levélben, mint egy törvényt fogalmazza meg az apostol. Isten előre elkészített jó cselekedeteket, hogy mi azokban járjunk. Amiben benne van, hogy szabadságunk, hogy ez egyáltalán érdekel-e, vagy ebben mi tényleg járni fogunk-e, de az Isten a maga részéről elkészítette. És szeretném megkérdezni, mindenki tisztában van azzal, hogy mi az ő számára Isten tervében elkészített pálya, hogy mi az ő futása? Mi azok a jó cselekedetek, amiket személy szerint Isten a számunkra készített el? Megint azt tudjuk mondani, hogy Isten jobban ismer minket, mint mi saját magunk. És Istennél sohasem ütközik össze az ő ügyének az érdeke, vagy az ő emberekért való fáradozása és a te személyes boldogságod. Isten olyan jó cselekedetet tud előkészíteni egy ember számára, amely az egyéniség kiteljesedéséhez, az egyén boldogságához, és ugyanakkor Isten művei sok-sok ember javára szolgál. Aki rátalál erre, hogy azokat a jó cselekedeteket betölteni, amiket Isten számára előre elkészített, abból egy boldog ember lesz. Az a futását elvégzi. És egy harmadik dolog, amit mond, a hitet megtartottam, ugye, ezt mondhatom, hogy feltétele az előbbinek, mert ebben benne van az, hogy nem tudnám se a nemes harcot megharcolni, se a futásomat elvégezni. Az Istenre támaszkodás, az Istenben való bizalom, az Isten segítsége nélkül. És utoljára azt mondja, végezetre eltétetett nekem az igazság koronájamat, megad az Úr nekem ama napon az igaz bíró, nem csak nekem pedig, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Látjuk Pál apostolnál is, hogy Pál apostol az utolsó ítéletről nem úgy gondolkodott, hogy ez egy katasztrófa, ez egy végkatasztrófa, az büntető ítéletek, emberek nyakába zúdítása, hanem úgy látta, hogy az utolsó ítéletben Isten az igazság koronáját is fogja adni embereknek, mint igaz bíró. Ott felmentő ítéletek születnek. És megfigyelhetjük, hogy a Bibliában ez váltó fogalom, hogy az élet koronája, vagy az igazság koronája. A Biblia hol az élet koronájáról beszél, hol az igazság koronájáról. És azt is hozzá kell tenni, hogy ugye az új szövetségi nyelvben két szó van a koronára. Az egyik a diadém, az az uralkodói korona. A másik a Stefanos, az pedig az olimpiai győzteseknek a babérkoszorúja. És ha most rákérdezzék mindenkire, amikor a Biblia az élet koronájáról beszél, vagy az igazság koronájáról beszél, akkor mit gondolunk, melyik szó van ott? A Stefanos, a győzőknek a koszorúja. És ez a kettő ugyanaz, aki igaz emberré válik, az az élet koronáját is megkapja. Aki, és nem, van-e ennél szebb életcél? Szóval, ha én belegondolok ebben, mindig úgy olyan felemelőnek tartom, hogy egy igaz bíró előtt az egész életem átvizsgálásra kerül, egy abszolút igaz bíró, minden cselekedetet előhoz, minden titkos dologgal együtt, és ha ennek az a vége, hogy ő az igazság koronáját adja, és ezzel együtt az élet koronáját, szerintem ez az élet legnagyobb győzelme, legcsodálatosabb célba érkezés. Ez az igazi életcél. Erre mondja az Pál apostol, hogy úgy futok, mint nem bizonytalanra. És nektek is azt ajánlom, úgy fussatok, hogy elvegyétek, mondja az apostol. Mert ennél nagyobb dolog nincs, mint egy igaz bíró előtt, ebben az egyetemes átfogó ítéletben megkapni a felmentő ítéletet. Azt a bizonyítványt, hogy az én középpontuság törvényétől megkötözött, a bűn törvényével megfertőzött emberből egy gyógyult, szabad, igaz emberré vált. Ki lehet állítani róla ezt a bizonyítványt? Megkaphatja az igazság koronáját, és ezzel együtt az élet koronáját. Ez az igazi életcél. De ismétlem, ezt az életcél csak az az ember tudja magáévá tenni, aki előzőleg van életfilozófiája, és azonosulni tud azzal az életfilozófiával, amit a Bibliát tár elénk. De azt alaposan meg kell ismerni, azt alaposan át kell gondolni. És ha az a miénk, akkor mi ebben az életcélban soha nem fogunk csalódni. A Biblia nem véletlenül beszél az igaz emberről úgy, és ezek is csodálatos igék. Ezt is érdemes lenne egyszer ebből írni egy könyvet, hogy milyen az igaz ember, és milyen ígéretek szólnak az igaz emberről. Én most tényleg lezárásképpen csak kettőt említek. Az egyik, az úgy hangzik a 112. Zsoltárban, hogy az igaz ember semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. És a másik nagyon hasonló ehhez példabeszédek könyvében, az igazak, mint az ifjú oroszlán bátrak. Ez azt jelenti, hogy akik ezzel az életfilozófiával és ezzel az életcéllal azonosulnak, azok semmi rossz hírtől nem félnek. Azokat ez a nem paradicsomi élet, ami ezen a földön zajlik, a jó és a gonosz küzdelme, soha se rettenti meg, nem keseríti el, nem teríti le a földre, semmi rossz hírtől nem fél. Szíve erős. Milyen érdekes kifejezés a Bibliában, az erős szív. Az Úrban bizakodó. És végül így mondja az írás, hogy bátrak, mint az ifjú oroszlán bátrak az igazak, elveszíthetetlen életcéljuk, életörömük van, életfeladatuk van, nem lehet tönkretenni őket, nem lehet megsemmisíteni, nem lehet elkeseríteni. És én ezzel zárom a mai előadást, és szívemből kívánom mindenkinek, hogy vizsgáljuk meg, hogy vajon nem az az életfilozófia, és nem az az életcélja a legigazabb, amit a Biblia tár elénk. És hogy legyünk olyan igaz emberek, aki semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. És akik, mint az ifjú oroszlán bátrak, és akik célegyenest mennek előre abba az irányba, hogy megkapni az igazság koronáját, vagy az élet koronáját az igaz bíró kezéből. Itt ért véget az előadásunk, és hát én azt gondolom, hogy ez most olyan téma, amin inkább gondolkozni kell, és ma talán elhagyjuk a közös beszélgetést. Van egy gyülekezet valahol Zemplénben, ott szoktak egy ilyet énekelni a végén, egy ilyen közös búcsúzó ének. Csendben, szépen, illendően mi most hazamegyünk, szent igédet vész szívünkbe, drága mesterünk. Hát most mi is gondolkozzunk ezeken. Mindenkinek szép nyarat kívánok, és felüdülést, és előre haladást ezekben a dolgokban. Viszontlátásra!